Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvérem, magasztaljuk Urunkat, 488. dicséretünket énekeljük első versszakával.
Szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó lelkeszad, hozzád szívesen. Szent vagy,
foglaljuk el helyünket, és keressük meg 392. dicséretünket, 392. énekünket énekeljük, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
A fundamentum,
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk János evangéliumából, a 6. részből, a 6. rész befejező verseit olvasom a 60. verstől. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkozta titeket? Hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahonnan előzőleg volt? A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta ezt meg neki az Atya. Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-t: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Jézus így válaszolt nekik: nem én választottalak ki titeket, a 12-t. Egy közületek mégis ördög. Júdás Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez el akarta őt árulni, pedig egy volt a 12 közül. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Szeretet és könyörület, Istene, ami Urunk Jézus Krisztus által, Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a mai napon és a mai délelőttön, vasárnap, mert itt hallottuk és hallhatjuk a te szavadat. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd megfogalmazta és megformálta ezt a világot. Köszönjük neked, hogy kimondtad, legyen és lett. Áldunk téged, Urunk, hogy nem laborban és nem műhelyben jött létre ez a világ, hanem a te teremtő fantáziádban. Hogy nem ember készítette a napot, a holdat, a csillagokat, nem ember készítette a körülöttel lévő élőlényeket, hanem a te szavadra létrejött minden. Áldunk és magasztalunk téged, hogy ennek a teremtett világnak időt, rendet adtál, hogy van nap nyugvása és van nap felkelte, hogy lehet ritmusa a mi életünknek, 6 napon keresztül munkálkodhatunk és végezhetjük minden dolgunkat, és a 7. napon, mi keresztjének, a vasárnapon téged dicsérhetünk, magasztalhatunk. A veled való közösséggel akkumulálódhatunk. Köszönjük neked, hogy kiemelt alkalma minden egyéni kegyességünknek e közösségi vasárnapi Isten tisztelet. És te tudod, Urunk Jézus Krisztus, hogy mennyire szükségünk van rád, mint életünk vigasztalójára, mint gyászunk vagy emlékeinknek megoldójára. Köszönjük, hogy te hirdetted és te mondod újra és újra, Te vagy a feltámadás és az élet. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik most gondokkal, terhekkel, kérdésekkel jöttek ide ebbe a hallgatóba, akik vágyják és szeretnék hallani a te szavadat. Szólítsd meg őket. És imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akik most lehet, hogy úgy érzik, hogy talán elfecsérelt idő, 50-60 perc, vagy talán több is annál, amit itt töltenek a te házadban. Kérünk, hogy szólítsd meg őket is. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, akik betegen vannak itt, és gyógyulást várnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik beteg testvéreink hozzátartozói. Könyörgünk értük, és a gyógyulókért is. De legfőképpen most azt kérjük, Urunk, hogy a te teremtő szavad teremtsen bennünk életet, hiszen az örök élet beszéde te nálad van. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és munkáld ezt közöttünk, munkáld ezt bennünk. Kérünk, világíts rá a mi bűneinkre, világíts rá mindarra, ami tőled elválaszt. Adj őszinte bűnbánatot, és add, hogy elengedjük, letehessük a bűnt, hogy többé el nem követve Krisztusban szabad emberként járjunk a hétköznapok világában. Így mutasd nekünk, és így értelmezd most számunkra a terített asztalt, az úrvacsora közösségét is. Add, Urunk, hogy lélekben gyógyulva térhessünk haza, mert hittel fogadunk téged. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. Gyülekezetünkben Isten tiszteletünk előtt tanult 239. énekünket énekeljük első versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném megfogalmazni, írva található János evangéliuma 6. részében, a 66. verstől a 69. olvasom. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt közösen olvassuk és olvastuk János evangéliumának egy-egy részét, részletét. Isten tiszteleteinken az utóbbi időben leggyakrabban egy református, kalauz, útmutató szerint a napi igéket halljuk újra és újra. Azt is láttuk és azt is hallottuk már korábban, hogy János evangéliuma egy sajátos szemszögből, szempontból mondja el Krisztus örömhírét, az evangéliumot. Azokra az eseményekre is felhívja a figyelmünket, amelyekről nem beszél a másik három evangélium, és talán olyan eseményekről hallgat idézőjelbe, amelyekről pedig azt véli, és azt gondolja, hogy mi mindannyian ismerjük és mindannyian tudjuk, mert a másik három már elmondta nekünk. Az evangéliumok azonban nem abban az értelemben vett leírások, jegyzőkönyvek, mint amikor összegyűlünk és tartunk egy gyűlést, éppen a tegnapi napon is volt egy hosszabb évkezdő, évzáró nézőpont kérdése presbiteri ülésünk, amelyről egy nagyon részletes beszámoló, részletes feljegyzés készül azonnal, hanem az evangélium az a Krisztus esemény után, a Krisztus születése, Krisztus munkája, Krisztus kereszthalála és feltámadása után kerül leírásra. János evangélista így nem csak elmondja, hogy mi történt Jézussal, hanem látja azt is, hogy minek kellett megtörténnie Jézus Krisztus életében. Nem csak elmondja azt, hogy született, élt és meghalt, hanem azt is elmondja, hogy miért született, miért élt, miért halt és miért támadott fel Jézus Krisztus. És amikor elmondja számunkra ezt az örömhírt, akkor láthatjuk, hogy az evangéliumoknak íve, vonulata, nem egyszerű felsorolása van. Azért mondtam el most bevezetőül mindezt, mert a hatodik fejezetnek a vége is nagyon erősen összefügg az előzményekkel. Összefügg avval a kérdéssel, ahogyan a kenyeret Jézus megszaporítja, 5000 embernek ad élelmet, összefügg avval, ahogyan a kemény szaporítás története után a tanítványok látva a csodát szinte diadal ittasan örömmel ülnének hajóba, és egyszer csak megjelenik a viharban a hozzájuk lépő Krisztus, biztosítva őket arról, hogy nem egy csodatévő erő az, ami kiárad belőle, hanem annál sokkal több. Majd a hatodik részben újra előkerül a kenyérnek a kérdése, olyan mindennapi kérdés ez, amikor már nem a testi szükségről beszél Jézus, hanem azt mondja, hogy szüksége volt az ősöknek is a pusztában, amikor vándoroltak, és Isten gondoskodott kenyérről. Ezt nevezi, az isteni gondoskodás kenyerét nevezi a Szentírás mannának. Ma azt mondanák a természettudósok, hogy egy ilyen mézgaszerű anyag, amely a nap hatására havar elolvad, de a harmadban össze lehetett gyűjteni, össze lehetett söpörni, lehetett belőle tésztaszerű anyagot gyúrni, meg lehetett sütni. Isten ajándéka a manna, a mennyből hullott kenyér, amely a legnagyobb szükségben táplálta a népet. Jézus azonban azt mondja folytatva a kenyér gondolatot, hogy mannát, isteni gondoskodás kenyerét ették az ősök a pusztában, mégis meghaltak. Majd hozzáteszi, én vagyok az életnek kenyere. Jézusnak ez a kijelentése olyan erővel hat újra és újra, amikor megszólal, mint az Ószövetség egyik legnagyobb kijelentése, Isten önkijelentése, vagyok, aki vagyok, létezem, öröktől fogva létezem. És azt gondolnánk, hogy itt véget ér Jézusnak az önkijelentése, de nem. Az elmúlt hétnek ez egyik legnehezebb igéje volt, amit néhány nappal ezelőtt olvastunk. Jézus nem csak azt mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere, hanem azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. És ez az a pont, ahol az ember összezavarodik. Én is, és összezavarodnak az egykori zsidók is. Mert Jézus nagyon határozottan valami olyat mond, amit egy hívő zsidó ember nem tehet meg. Nem érintkezhet ilyen jellegű hússal és ilyen jellegű vérrel. Tisztátalan, szembe megy az Ószövetség minden erőírásával. Az első keresztényeknek is nagyon nagy kérdése ez, hogy mit tegyenek akkor, hogyha valami, valaki tisztátalannal találkoznak. Az Új Szövetségben van egy történet, arról a Péterről szól, aki itt a Szentírásunkban is megszólalt, hallottuk, majd még természetesen beszélünk róla. Arról a Péterről szól, akit elküld Isten egy pogány emberhez, hogy menjen be a házába. Igen ám, de egy hívő zsidó ilyet nem tett, hogy egy pogánynak a házába belépett volna. Mert akkor még ráragad a pogányság. És akkor Istennek van egy kijelentése, egy hatalmas leperről, amelyben mindenféle tisztátalan állat van, amit egy zsidó ember nem evett meg, és azt mondja ebben a kijelentésben Isten, hogy öld és egyed. Péter pedig zsigerileg, természetszerűleg azt csinálja, mint itt János evangéliumában a zsidók. Ez botrány, nem lehet, nem ehetem meg. Ekkor megszólal neki az Úr, és azt mondja, ne mondd tisztátalannak azt, amit Isten megtisztított. Az elsődleges reakció Istennek a kijelentésére az elutasítás. Ma is így vagyunk vele. Isten valamit mond, Isten valamit kijelent. Az ember először és legtöbbször azt mondja, nem lehet, nem kell, nem fogadom el. Nem ez az én életemre az orvosság. Tudok jobbat, tudok egyszerűbbet, túl radikális, túl kemény. Túl sokat kíván tőlem. Kedves testvérek, ma az egyháznak az egyik nagy kísértése éppen ezért az, hogy a krisztusi örömhírt valahogyan könnyedebben, emészthetőbben, fogyaszthatóbban tálalja. Nagy veszély ez, hogyha éppen a lényeg tűnik el belőle. A második dolog, amit láthatunk, pusztán Jézus kijelentésével kapcsolatban, Jézus bejelentésével kapcsolatban, hogy ő az élet legszükségesebb feltételeinek az egyike, az a fajta elutasítás, amit megint csak gyakran megteszünk, megteszek, hogy lehozom Jézust erre a földre, és azt mondom, hogy ő pusztán egy ember. No jó, nem olyan, mint én, nálam jobb, talán a világon a legjobb, aki élt valaha, de mégsem Isten. Ha valaki előre lapoz majd, vagy visszalapoz ebben a történetben, akkor látja, hogy megesik ez is. Azt mondják Jézusról, hogy ismerjük az apját, és ismerjük az anyját is. Ő nem több, mint a legjobb ember. Nem valaki ellen szeretnék beszélni, hanem mindannyiunk gondolkodása ellen szeretnék beszélni, hogy nagy tévút, hogyha Jézusról azt gondoljuk, hogy ember pusztán, a legjobb és a legnagyobb, aki valaha élt. Veszély, mert akkor hogyan tudna segíteni? hogyan tudna segíteni a legnehezebb perceidben, hogyan tudna segíteni gyászodban, hogyan tudna segíteni betegségedben, hogyan tudna segíteni emlékezésedben, vagy a halálban, hogyha ő ember volna pusztán. Sehogy. A harmadik felelet Jézusra, ez már sokaknak könnyedebb és tetszőbb felelet, az a fajta felületesség, felületes ismeret, amely korunknak a másik nagy kísértése. Ha valaki néz olyan drámai pillanatokat, akár színházban, akár televízióban, ahol egy-egy gondolatunk felnagyítva, talán tükörként jelenik meg, akkor magára ismer azokban a percekben, azokban az órákban, amikor szinte lopjuk egymástól az időt, és felületessé válnak a kapcsolataink. Tudjátok jól, ti magatok, akik ennek a gyülekezetnek régóta tagjai vagytok, azt a valós történetet, amikor gyülekezetünk korábbi lelkipásztora, Pap László betegeskedett. Nagyon komoly, hosszú, szenvedős betegsége volt, és eljöttek hozzá lelkész társai, Tariska Zoltán tiszteletes úrtól, első kézből tudom ezt a mondatot, az ő barátja, és megkérdezte, bocsánat, így kérdezte, a gyülekezet nyilván nem így tette, hogy vagy, Laci? És azt mondja, köszönöm, jól. Erre azt mondta Tariska tiszteletes úr, én akkor mondom ezt, hogyha le akarom rázni a másikat. És akkor tiszteletes úr odafordult, és elmondta, hogy mennyi gondja, mennyi neheze, mennyi terhe, mennyi imádsága, mennyi segítsége van. A felületesség ezt mondatja velünk, köszönöm, jól. Emberi kapcsolatainkban, életünkben gyakran beírjuk ennyivel, köszönöm, jól. Nagy baj, hogyha az Istennel való viszonyunkban is beírjuk ennyivel, a felülettel. Nyilvánvalóan a felület is az egésznek a része. De ha valaki felületes lesz munkájában, felületes lesz emberi kapcsolataiban, felületes lesz az életben, az csak rohan a mindennapok után. Sokszor a szó szoros, sokszor pedig az átvitt értelmében is. Mert a felületesség nem ösztönöz eltökéltségre és elkötelezettségre. Emlékszem, itt ezen a szószéken a drogmisszió vezetője beszélt éppen arról, hogy mennyire igaz az elkötelezetlenség a mi világunkra. Beszélt arról, hogy a munkában is egyre kevesebb munkaszerződést kötnek, kölcsönzik a munkaerőt. Beszélt arról, hogy házassági kapcsolatokban is egyre kevesebb az elkötelezett, egymásnak elkötelezett élet, hanem megjelenik helyette az együttélés. És beszélt arról is, hogy az Istennel való kapcsolatunkra is mennyire jellemző az, hogy nem köteleződünk el. Hogy nem vállaljuk a hitvallásnak a perceit, nem vállaljuk a konfirmációt, nehezen vállalkozunk arra, hogy hitünket kimondjuk, megtegyük. A felületesség is válasz Krisztus életet adó igéjére. És a felületes tanítvány olyanná lesz, mint itt ebben a felolvasott történetben, János megjegyzésében, akik hallják Jézus kemény beszédét, az örök életről szóló beszédet, azok odébb állnak. Sokan eltávolodtak Jézustól. Talán amiatt, mert embernek gondolták, talán amiatt, mert liturgikusan botrányos, amit Jézus mond, talán azért, mert nem akarták komolyan venni, hogy Jézus az Isten fia, megváltó. És ekkor Jézus megszólít bennünket is, az egykori ige hallgatókat és a mai ige hallgatókat. És azt kérdi, ti is el akartok menni? Azt kérdi, hogy ti milyen feleletet adtok arra, amit én kimondtam, ami az én válaszom ebben a világban. Milyen feleletet adtok rám? Másutt, más evangéliumban Jézus azt kérdi, kinek mondanak engem az emberek? És ti kinek mondotok engem? Ti is el akartok menni? És ekkor megszólal Péter, aki sokszor félszeg és visszafogott, sokszor pedig bátor, talán nagyszájú is. Megszólal Péter, aki ha kell, akkor kardot ránt, hogy Jézus mellett harciasan kiálljon, máskor pedig szemlesütve elsunyog és sír, amikor Jézus ránéz. És őszintén azt mondja, kihez mennénk, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. Azt mondja el Péter, hogy életünk legfontosabb, legnagyobb kérdése vagy, és mi nem akarunk máshoz menni. Mi nem akarunk mást választani. Te vagy a legfontosabb. Hányszor mérlegelünk hétköznapi életünkben, hogy vajon Krisztus a legfontosabb, a legnagyobb számunkra, az ő szava. Református hívő ember számára a legfontosabb és a legszükségesebb beszéd a Krisztus beszéde. Bármilyen furcsának tűnik, filozofikusnak tűnik, ennél többet senki sem adhat. Mert Jézus nem arról beszél, hogy majd milyen lesz az örök élet. Nem arról beszél Jézus, hogy valaki más majd megnyitja a ti szemeiteket, hanem azt mondja Jézus, hogy nála van az örök élet. Péter pedig azt mondja, mi ezt hisszük, és mi ezt tudjuk. Mint hogyha heidelbergi kátink elevenedne meg, ott azt kérdik a 16. századi írók, hogy mi az igaz hit, és a felelet pedig az, hogy az igaz hit az mindig biztos ismeret, és egyben szívbéli bizalom is. Biztos ismeret és szívbéli bizalom. Az elkötelezett, Krisztusnak élő ember gondolkodása, hétköznapja ilyen. Biztos tudás és szívbéli bizalom. Nem vagy egyik, vagy másik. Nem egyfajta hűvös, tárgyilagos teologizálás, amely kizár minden érzelmet, és nem egyszerű rajongás, amelyben nem tudja az ember megfogalmazni, hogy mit is hisz, hogy is hisz, csak azt mondja, hogy olyan jó hinni. Péter vallástételében, bizonságtételében azt mondja, mi hisszük, bizalmunk van, szívbéli bizalmunk, és tudásunk is, hogy te vagy az Isten szentje. Olyan kifejezést mond Péter, mint amelyeknek párjait olvassuk a Szentírásban. Úr, Krisztus, Isten fia. Mint hogyha azt mondaná Péter, Uram Jézus, te vagy az Istenhez legközelebbi. Isten különös választottja, akit Isten a legjobban ismer. Kitől mástól hallanánk, hogy milyen az Isten, ha nem tőled, aki magad is vagy. Péter azt fogalmazza meg nagyon határozottan, hitvallásosan, hogy nincs más küldője az atyának, és nincs más küldöttje, csak a fiú, és nincs más üdvözítő, nincs más megoldás. Nem arról van szó, hogy sok felkínált lehetőség közül majd egyet kiválasztunk, talán pragmatikusan számunkra a legjobbat, hanem azt, hogy az örök élet beszéde Jézus Krisztusban van. Íme, én magam többféle feleletet felsoroltam, hogy hogyan válaszolhatunk Jézus Krisztusra magára. Az evangélium célja az, ezt nem csak itt olvassuk, hanem az evangélium végén is, hogy Jézus az Isten fia. Higgyétek azt, hogy Jézus az Isten fia, és a ti hitetek kitartson a hétköznapok világában, a munka világában, a pihenés világában, a szürke hétköznapok mindennapjaiban. A mi kérdésünk ugyanaz, mint Krisztus kérdése. Uram, kihez mennénk? A mi válaszunk ugyanaz, mint Péter válasza. Örök élet beszéde, te nálad van. Amen. Testvéreim, fennállva jöjjetek, szólítsuk meg Urunkat, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással hajtjuk meg fejünket, mert nem lehetünk olyan helyzetben, amelyet te ne ismernél. Kezedben van a mi életünk, ismered sorsunkat, gondolkodásunkat. Köszönjük, hogy arra bátorítasz bennünket, hogy úgy lássunk és úgy valljunk téged minden botránkozás ellenére, mint ahogyan Péter tette. Kérünk, hogy mi ne a lelki közlekedő edények törvénye szerint a legrövidebb úton távozzunk, mint hogyha semmi se történt volna velünk, hanem hadd ismerjünk meg téged. Szeretnénk úgy berendezni életünket, hogy téged kérdezzünk akkor is, amikor értetlenül állunk egy-egy szavad előtt, amikor nincs felelet a mi kérdésünkre, amikor megtörtünk, amikor gyászolunk, amikor feldolgozhatatlannak véljük mindazt, ami velünk történt. Amikor beszűkülnek emberi lehetőségeink, amikor úgy látjuk, hogy lassabban mennek a mi dolgaink, amikor munkahelyünkön azért is félre kell húzódni, mert vasárnap pusztán templomban voltunk, amikor valamire azért mondunk nemet, mert te nemet mondasz rá, és ezért kigúnyolnak bennünket. Bocsáss meg, Urunk, azt is, amikor menekülünk, amikor terheinket és örömeinket egyedül akarjuk feldolgozni. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászoló testvéreinkért. Kérünk, adj vigaszt és megnyugvást nékik. Szent lelked kormányozza az ő életüket, töltse be az űrt, amit elköltözött testvérünk okoz számukra. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Könyörgjünk, Urunk, a kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk hozzád presbiter testvérünkért. Te gyógyítsd, és kérünk téged, hogy felépülése után állíts talpra újra. Könyörgünk hozzád azokért, akik példáink voltak a hitben, emberi mértékkel is. Én magam is hadd köszönjem meg azokat, akik emberi mértékkel példát adtak, és hadd könyörögjek azért, aki nem is olyan régen még értem könyörgöt, és most kórházi ágyon van. Áld meg, Uram, a mi gyermekségünknek tiszteletes asszonyát, és gyógyítsd meg őt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a családokért, ahol sokszor még felületesebbek a dolgaink, mint a hétköznapi életben, mert ott levetkőzzük a polgári erényből származó kötelességeinket is, és ebből fakadóan emberi kapcsolataink talán még sértőbbek, még élesebbek, szavaink még bántóbbak lehetnek. Add, hogy az árt szobákban, falak mögött is te légy az Ura a mi életünknek, mert így bennünket farizeussá és képmutatóvá. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, egy hosszú beszámoló és tervezés után, ezért az esztendőért, hálát adva a múltért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, időseinkért és gyermekeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az emlékezőkért. Te gyógyíts sebeiket. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és túlélő testvérekért. Most hadd könyörögjünk nyárát, karácsonyi testvéreinkért. Őrizd és áld meg őket is. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy csendes imádságaink meghallgatója vagy. Amen. Készüljünk, testvéreim, az úrvacsora közösségére. 435. énekünket keressük meg. Első és második versszakát énekeljük el. Feltámadott Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, leírják az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta,
vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk Urunkat, adjunk hálát neki, könyörögjünk szent lelkeiért, imádkozzunk most. Urunk Istenünk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten. Téged magasztalunk mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Hálaadással emlékezzünk, Urunk, Jézus testi lételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közbeni járásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten, add, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Bűnvallásképpen énekeljük el 459. dicséretünket első versszakával. Az Isten bárányára letészem bűnömén. Halljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre őszinte szívvel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiának érdeméért. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, akik elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Helyünket elfoglalva 440. énekünket énekeljük. Testvérem, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyánk, hitvalló őseink és Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek el egymást a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan. Senki és semmi meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, szelídséget, alázatosságot, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, amely Krisztus teste, az egyház. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Foglaljuk össze könyörgésünket, mondjuk el Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, bizonyságtételét, munkáját, adományát. Különösen is köszönjük a süteményes adományokat és az imahét szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget. Bizonyára nem veszitek zokon, hogyha arra is figyelmeztetlek bennőtöket, hogy nagyon sok adományt kapva a konyhában felgyűltek tálcáitok, süteményes tálaitok. Én azt gondolom, hogy vigyük haza, legyen otthon, otthonainkban, nehogy előforduljon a hosszú ide után, hogy máshová kerül, esetleg nem találja már a konyhában az ember. Köszönjük szépen még egyszer az adományokat. Szeretettel jelzem testvéreimnek, presbiter testvéreinknek és gyülekezeti tagjainknak, hogy egyházmegyénk soron következő presbiteri és gyülekezeti munkás hete Mátraházán lesz. Az első hét március 2-a és 6-a között, a második hét március 9-e és 13-a között. Szeretettel jelzem, hogy adunk 1%-át felajánlhatjuk, és kérlek benneteket, hogy ajánljuk is fel gyülekezetünk alapítványa számára. Így tudjuk biztosítani egy második forrásból is, több 100 000 forintos forrásból gyülekezetünk működésének a feltételeit. Jelzem, mint ahogyan többen észrevettétek a bejáratnál, a tegnapi maratoni presbiteri ülés után kifüggesztésre került a 2015. évi választói névjegyzék. Szeretettel kérem testvéreimet, hogy nézzék át ezt a névjegyzéket. Vizsgáljuk meg, hogy rajta vagyunk-e a listán, jól szerepele rajta a nevünk. A leggondosabb előkészítés is eredményezhet olyat, hogy nem vagyunk rajta. Ez ebben a pillanatban még nem tragédia. A legközelebbi presbiteri ülésünkön fogjuk véglegesíteni a választói névjegyzéket, addig minden hozzászólást, javítási szándékot szeretettel fogadunk, és egyben kérünk és várunk is. Arra kérném majd testvéreimet, talán a könnyebb közlekedés miatt, ha nem esik kint az eső, akkor vigyük ki a táblát, hogy többen odaférhessenek majd hozzá, és megvizsgálhassák. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. január 20-án harangszólt Borbé István halálának első éves évfordulóján. Emlékezett édesanyja, testvére és családja. Istenünk kegyelmét és szeretetet kérjük emlékező testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy 2015. január 16-án elhunyt Komenda Józsefné testvérünk. Temetése 2015. január 22-én volt református temetőnkben. Istenünk vigasztalása legyen gyászoló testvéreink életén. Fájdalommal hirdetem, hogy halottaink vannak. 2015. január 13-án elhunyt Szabó Lajosné testvérünk. Temetése holnap, hétfőn, 26-án, 14 órakor lesz a Csobánkai temetőben. 2015. január 18-án elhunyt Olasz László testvérünk. Temetése 2015. január 30-án, 10 órakor lesz városunk urna temetőjében. 2015. január 18-án elhunyt Vörösvári Ignácné testvérünk. Temetése 2015. január 30-án, 12 órakor lesz a Szent István telepi temetőben. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy elhunyt idősebb Belica Miklósné testvérünk, Anna néni visszaadta lelkét teremtő urának, a család a következő időszakban fog megkeresni a temetéssel kapcsolatos dolgok megbeszélésére. Vigasztalást és bátorítást Isten igéjével kérünk a gyászolóknak és emlékezőknek. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Alkalmaink a következőképpen alakulnak jövő héten. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekari próbát tartunk, kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, kék kereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz. Konfirmáció órák is lesznek újra. Szombaton kiránduló körünk Piliszentkeresztre tervezt túrát, a találkozó 9 óra 40 perckor lesz a pomázi buszpályaudvaron, a túra a két bükkfanyerektől vezet Piliszentkeresztre a Klastronkertig, hazautazás ismételten busszal történik. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. Záró énekül a 447. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben Krisztus ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!